Én Istenem, benned bízom, segélj, ne hagyd tántorodnom. Lelkem, testem, minden tagom, te rád bízom. Vezess, mert rád támaszkodom. Nem tudom, itt meddig élek, tudom, éltem végeztetik. Valamikor néked tetszik, hozzád mégyek, akaratodnak engedek. Azért, mikor én Istenem, akarod, vedd hozzád lelkem, hogy veled örökké éljek, reád nézzek, az angyalokkal örvendjek. Amen. Hallgassuk meg Isten hozzánk szóló szavát János evangéliumából, a 11. részből a 25. verset eképpen. Jézus ekkor ezt mondta: én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Kedves testvérek, ez a mostani hétvége érzelmek sokasságát kavarja fel az emberek igen jelentős részében. Járni a temetőt és emlékezni. Ilyenkor mindenkit megérint a halál gondolata, hiszen senki nincs, akinek ne nyugodna valamilyen ismerőse valahol szerte a világban. Elindulnak ilyenkor a családok, viszik a kegyelet virágait, és emlékeznek. A halál közelségének megtapasztalása sokaknak mély fájdalmat jelent, még sok-sok év múltán is. Elcsendesedni, megállni egy sír mellett, ahol szerettünk fekszik. Nehéz érzés. Még akkor is, hogyha keresztény reménységgel tekintünk a sírra, nehéz érzés, mert azt jelenti, hogy egykoron búcsúzni kellett. Azt jelenti, hogy valaki vagy valakik, akikhez sok-sok szál fűzött, nincs többé az életünkben. És erről kerülnek ilyenkor a fényképalbumok, a régi történetek, és emlékezünk. A temetőt járva pedig akarva akaratlanul az embernek eszébe ütlik a saját halála is, hogy egy nap talán vagy mi hozzánk, a mi sírunkhoz fognak hasonlóképpen jönni szeretteink. Mert mi is egyszer majd megpihenünk, és elmegyünk a minden élők útján. Egykor a lekcióban olvasott 88. Zsoltárnak is a szerzője a halálra gondolt, több ezer évvel ezelőtt, mégpedig a sajátjára. Nagyon érdekes ez a Zsoltár, több szempontból is. A legtöbb bibliai imádság, amikor véget ér, valamiféle hálaadással találkozunk, vagy éppen az imádkozó ember reménységéről van szó, vagy megoldásról olvashatunk, amiért hálát ad. Itt azonban nem. Válasz nélkül, reménység nélkül, sok-sok kérdéssel ér véget ez a Zsoltár. Ez a könyörgés. Egy nagyon nehéz kérdésekkel fordul Istenhez. Egy nagyon nehéz helyzetben lévő ember. Hiszen, ahogy olvassuk a sorokat, rá kell döbbenjünk, hogy ez az ember hosszú-hosszú ideje nagyon beteg. Így ír. A sírba roskadók közé sorolnak. Olyan lettem, mint egy erőtlen férfi. Majd elszakítottad tőlem ismerőseimet, utálatossá tettél előttük. Fogoly vagyok, nem szabadulhatok. Nyomorult és beteg vagyok ifjúságom óta. Rettegek tőle, tanácstalan vagyok. Nagyon beteg ez az ember. És valószínűleg nagyon magányos. Sok-sok betegségnek abban az időben az lett a következménye, hogy mint tisztátalant, kitaszították maguk közül. Ez azt jelentette, hogy külön kellett éljenek az ilyen emberek a település határán kívül, és nem találkozhattak a szeretteikkel. Ő is erről panaszkodik, hogy nem találkozhat az ismerőseivel, az egykori jó barátaival. Nem elég, hogy beteg, de még magányos is. És tudjuk, hogy abban az időben ezeknek az embereknek, akik, hogyha bementek a településre, kiabálniuk kellett, hogy tisztátalan vagyok, tisztátalan vagyok. Képzeljük csak el, hogy milyen lenne, hogyha ezt nekünk kéne megtenni. Hogy ahogy megjelenünk valahol, azonnal mindenki elszaladna tőlünk rettegve. Borzalmasan nyomorult érzés. Mindenki menekül, kitaszítottnak kell legyen, magányosnak és megvetetnek. És ez a beteg, ez kétségbe esetten várja a halált, és közben imádkozik. Megdöbbentő. Ahhoz az Istenhez kiáll, akitől eddig nem kapott választ. Abban az Istenben reménykedik még mindig, akitől eddig nem kapott reménységet. Akiről a kor gondolkodása szerint azt mondják, hogy nem gondol a halottakra. Nem gondol arra, ami majd belőle lesz. És az ember mégis hisz, és mégis reménykedik, és mégis ostromolja Istent a kérdéseivel. Nem hátat fordít, hanem azt olvassuk, hogy de én mégis minden reggel hozzád imádkozom. Mindennek ellenére. Annak ellenére is, hogy esetleg a halál vár rá. Pedig a Szentírás szerint a halál az egyik legnagyobb nehézség ebben a világban. Miért? Mert elszakít Istentől. Az életnek egy olyan fordulópontja, amely gyakorlatilag megakadályozza az Isten dicsőítését. Az izraelita embernek az élet értelme az volt, hogy Isten magasztalhatja, hogy Istennel kapcsolatban lehet. Márpedig erre a halálban nincs lehetőség. A meghalt ember nem gondolhat többé Istenre. És ami még rosszabb, mert úgy gondolták, hogy Isten az ura a halál birodalmának is, de igazából Isten sem törődik már a megholtakkal. Az élet az az idő, amíg Istenre gondolhatunk, amíg neki élhetünk, amíg neki engedelmeskedhetünk. Az ő parancsát követhetjük, amíg a törvényét kutathatjuk. De a halálban mindez megszűnik. Nehéz ez. És ezért innen érthető, hogy miért Isten különös kegyelme a hosszú élet. Ajándék. És az ajándék valószínűleg ennek az imádkozó embernek nem adatik meg, hiszen készül a halálra. Válaszokat szeretne kapni, hogy mi lesz, milyen lesz a halálban. Beszélnek a sírban szeretetedről, mondja, hűségedről az enyészet helyén, ismeretesek a csodáid a sötétségben, igazságod a feledés földjén. Kétségbe esett, fél. És mindez nagyon-nagyon emberivé teszi, nagyon igazivá teszi a szavait. Az ismeretlen vár rá, és mégis reménykedik. A reménytelenségben reménykedik, hogy Isten a halálban is tudni fog róla. És a halottak napján jó egy kicsit megállni. És jó egy kicsit elgondolkozni egy ilyen életúton, és ezen a reménységen. Miért? Azért, mert ma tömegek vannak, akik életük során nem gondolnak Istenre. És ezért halálukban sem, vagy szeretteik halálakor sem igazán tudják, hogy kihez fordulhatnának. És ez az ember mégis tudja. Az ember egykor pontosan tudta, hogy kihez kell fordulni. Hogy hol kaphat választ és reménységet. És milyen jó lenne, hogyha mai emberek is ugyanígy tudnák, hogy hova kell fordulni. Mert a Szentírás sokat beszél a halálról. Jézusnak a halálhoz való viszonyából tudjuk, hogy egykor ezt a Zsoltárt imádkozó ember nem hiába kiáltott, és nem hiába reménykedett. Mert Jézus Krisztus Úr a halál fölött. Nem véletlenül mondta ezeket a szavakat, amiket János evangéliumából felolvastam, amit Lázár nővérének mond, bátyja halálakor, hogy ő a feltámadás és az élet. És aki hisz ő benne, ha meghal is él. Nem igaz az, hogy Istennek kedves a betegség és a halál. Ő ugyanis nem leli örömét, ha az embert szenvedni látja. De ilyen időkben érezzük meg igazán, hogy életünk ideje mennyire nem tőlünk függ, hogy mennyire nem a mi kezünkben van, pedig ez sokszor olyan csábító gondolat az ember számára. Ő az életünket azonban nem csupán a kezünkben tartja, hanem társunká is akar szegődni. Annak megélésében, a szép és nehéz időszakokban egyaránt. Hiszen amikor ő a jelenlétét, erejét, vigasztalását ígéri nekünk számtalan helyen, hogy velünk jön életünk útján, az maga a valóság. Hiszen mi sem beszél erről szebben, mint az, hogy Jézus itt a földi életében is betegek között volt oly sokszor. Ő maga is átélt fájdalmat emberként. És tudjuk, pont ennek a történetnek az elejéről, hogy megrendült akkor, amikor a barátja Lázár halálát hallja. És van szava a gyászoló testvérekhez. Sőt, ő maga is átélte a halált és a veszteséget. Jézus halálosan komolyan vette a halált. Olyannyira, hogy ő maga nézett szembe vele. Értünk. És éppen ezért lehet vigasztalóvá Jézus szava a mi számunkra. Éppen ezért lehet ő vezetőnké, még akkor is, hogyha a halál árnyékának völgyében járunk is. Mert ott is, akkor is minden Jézus Krisztusra mutat. Ő, aki bizonyosságot akar adni a számunkra. Isten hűsége és könyörülete irgalma nem szűnik meg, még a halálunkkal sem. Hiszen egykoron Jézus Krisztus ezért jött ebbe az Istenről tudni nem akaró világba. Ezért született meg Betlehemben, bűneink terhét magára véve, ezért vállalta a Golgota keresztjét. Hogy nekünk ne ott érjen véget az élet, hanem reményteljes jövendőnk lehessen. Hogy a régen összetört kapcsolat Isten és ember között újra helyreállhasson. Így általa meggyógyulhat a mi életünk, és meggyógyulhatnak az emberi kapcsolataink is. Ez az Isten gondolata. Ez az Isten gondolata, ami jóval több a mi gondolatainknál, sőt jóval több az egykor Zsoltárt imádkozó ember reménységénél is. Mert valóban benne is általa nem csak reményteljes földi életünk lehet, hanem bűnbocsánatot és örök életet akar nekünk adni az Úr. Isten győzelmet ad Jézus Krisztus által a halál fölött. Ez nem végtelen hosszúságú életet jelent. Nem is úgy adja nekünk az Isten ezt az ajándékot, hogy nem kell lássunk halált, hanem hogy erejét és szeretetét megmutatja abban, hogy feltámasz bennünket az utolsó napon. Isten ott is, akkor is, a halálban is tud rólunk. Átvesz egyik kezéből a másikba. Hisz, aki hisz, annak örök élete van. És az már nem ilyen terhekkel rakott. Nem olyan, amelyben akár ennek a zsoltárosnak az imádsága is megszólalhatott, hanem olyan, amelyben már nincs gyász, nincs nyomorúság, nincs szomorúság, se betegség, se könny. És nincs kétség, nincs félelem, nincs sok-sok kérdés. Nem véletlen, hogy erről a reménységről beszél Pál a rómabelihekhez írt levélben, hogy sem halál, sem élet, sem jelenvalók, sem eljövendők nem választhatnak el Istennek ama szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Igen, búcsúzni nehéz. Nehéz az embernek a szeretteitől, és nehéz nekünk is majd egy napon az élettől. De olyan jó tudni, hogy reménységgel tekinthetünk erre a napra. Olyan jó tudni, hogy Isten csodái, tettei, az ő dicsőítése nem csak erre a földi életre jelent számunkra üzenetet, hanem az örökké valóságra nézve is. És hogy már ezzel a reménységgel élhetjük meg a hétköznapjainkat, az életünk mindennapját, az örömtelit és a terhekkel rakottat is. Reménységgel. Igazi reménységgel, amely nem csupán ezekben az esztendőkben reménykedik, hanem az örökké valóságban. Ámen. Imádkozzunk. Drága Urunk, jó most megállunk egy kicsit, és kiszállunk abból a rohanásból, ami nap mint nap körülvesz bennünket. Jó csak itt ülni, és emlékezni. Jó ezekben a napokban visszagondolni azokra a szeretteinkre, akik fontosak voltak nekünk. Akikkel sok-sok élmény összeköt bennünket, akiket elveszítettünk. Valamennyien gyászolunk. Van, aki az elmúlt hónapokban állt meg ravatal mellett, és van, aki sok-sok éve. És te vagy igazán az egyetlen, akünk szívünk mélyére látsz. De tudod, milyen érzések, békesség, vagy épp harag van-e bennünk. Te ismered a kérdéseinket is, amikre egyelőre talán még nem tudjuk a válaszokat, ahogy egykor az a zsoltáros sem tudta. Nem értjük igazán a halál rejtélyét. Itt ebben a földi életben csak a búcsúzás fájdalmát élhetjük át. De kérünk ezért téged, hogy segíts nekünk mindezeken túllátnunk, és megértenünk, hogy te nem elvenni akarsz, hanem adni. Nem szomorúságot okozni, hanem könnyet törölni és vigasztalni. Urunk, te, aki átélted a halál fájdalmát ott a kereszten, adj nekünk bizonyosságot újra és újra, amikor elcsüggedünk, hogy a halál már legyőzetett és lesz feltámadás, és a te belébredett hitünk által miénk lehet az örök élet, hiszen megígérted, hogy te helyet készítesz a tieidnek az országodban. Urunk, könyörgünk hozzád azokért, akik nemrég vesztették el szerettüket. Adj nekik vigasztalódást és erőt. És legyél azokkal is, akik már évek óta hordozzák a gyász fájdalmát. Segíts nekik, hogy megtalálják az értékeket az életükben, akkor is, ha azzal a kedves valakivel többé nem oszthatják meg azokat. És segíts meg azokat is, akik most szívesen itt lehetnének közöttünk, de már nem tudnak eljönni, hogy együtt, itt egy-egy ilyen zenés áhítaton hallgassuk a zenét, vagy akár ilyenkor emlékezzünk. Áld meg az elcsendesedésünket. Vonj közel bennünket magadhoz, a zene által is. Urunk, kérünk, áld meg áhítatunk további részét. Amen.